A világban háborúk zajlanak, az államok egyre több pénzt és energiát fordítanak a fegyverkezésre, toborzásra, a katonasság egy szexi dologgá próbál válni, de ebben semmi új nincs. Arról viszont keveset beszélnek, hogy mi van a katonaság után. Hogyan folytatja az életét egy hivatásos katona, hogyan bánik egy társadalom a veteránjaival, és mivel kell megküzdeni egy embernek, aki adott esetben ölt. A vendégem Kiss Tamara, mentálhigiénés tanácsadó, aki 2015 óta foglalkozik amerikai veteránok és katonafeleségek mentális kihívásaival. Szia, Tamara!
Szia, Viktor! Amit az imént említetted, hogy miként integrálódik valaki vissza a társadalomba, aki adott esetben ölt, ez nekem egy kicsit szenzációhajhász, mert az első dolog, amit megtanulsz egy ilyen közegben, hogy nem úgy nézünk emberekre, hogy öltek vagy nem öltek, mert valószínűleg lehet, hogy öltek. És ez az utolsó dolog, ami alapján szeretnék, ha megítélnék őket, és ez nagyon rosszul este nekik, ha arra gondolná, hogy te egy olyat tettél, ami a legnagyobb stigma az egész világon, és ez mindig a szőnyeg alatt kell, hogy maradjon, és ne úgy néz senkire soha.
De várjál, ez a policy, hogy a szőnyeg alatt kell maradjon?
Nem, csak tudod, amikor először egy ilyen társaságba kerülsz, és mondjuk olyan emberekkel vagy, akik a Special Forces-nál dolgoztak, vagy mindenkinek zöld sapkája van, egyértelmű, hogy az elmúlt két évben embereket öltek, akár gyerekeket, bármi mást, nem tudjuk, hogy kellett-e ilyesmit tenniük, de lehet, hogy megtették. Tehát őnekik ez a teher rajtuk van, ha te így nézed őket, hogy úristen, te ezt megtetted, akkor az azonnal egy falat épít köréjük, és úgy érzik magukat, mint valaki az állatkertben. Tehát erről nem beszélünk, nem gondolunk rá.
Ez a nulladik lépés, hogy ezt
én úgy gondolom,
ezt
igen, ezt félre kell, hogy tegyük. Ez akármennyire érdekes, ez olyan, hogy valaki bukott motorral oda mész hozzá megkérdezni, hogy milyen volt, mesélj, mit éreztél. Tehát ezt nem mondjuk, mert ezeknek az embereknek ez hatalmas teher. Vagy azért, mert nem volt nehéz, vagy azért, mert nehéz volt. Mert olyan is van, akinek azért teher, mert nem volt nehéz.
És akkor beszélhetünk a szociopatákról.
Igen, nekem, igen, tehát az a helyzet, hogy olyan is van, aki ezt például élvezte, és ezzel együtt élni sem könnyebb, mint amikor nem élvezted.
Atyaég, ilyen van a praxisodban?
Nem, de az ismerőseim között volt, de sajnos már öngyilkos lett.
Éppen ezért.
Igen, éppen ezért.
Igen. Van kiút? Szóval most arról beszélünk, hogy segíted ezeket az embereket feldolgozni, azokat a traumákat, amiket megélnek. Egyet azért visszalépnék, mert amikor ezek az emberek egy háborús övezetbe mentek katonaként, bevonultak katonának, akár önszántukból, tudták, hogy ez vár rájuk. Nemrég láttam egy fotósorozatot a katonaságba való bevonulás előtt, és mit tudom én, az első, hogy mondják ezt, időszak után visszatért katonáknak a portréiról, és elmondhatatlan a különbség. Szóval, hogy amin keresztül mennek ezek az emberek, arra valószínűleg fel vannak készülve, tudják, de föl lehet erre egészen készülni?
Ez egy nagyon összetett kérdés. Nézzük először meg, hogy ki az, aki elmegy katonának Amerikában. Általában ezek a alacsonyabb társadalmi rétegek, akiknek ez a kiút abból, amiben benne vannak. Ugyanis amikor te 17-18 évesen elmész katonának, a légierőhöz, a hadsereghez, a tengerészgyalogosokhoz, vagy a tengerészethez, akkor neked ez egy olyan fontos anyagi döntés és a jövőddel kapcsolatos döntés, ami egészen megváltoztathatja az életedet. Mert te ott állást fogsz kapni, ott te elvégezteted a diplomádat, 3 évet aláírsz, és ezt meg is csinálod, akkor egy örök életre van egészségügyi biztosításod, és ha te egy olyan családból származol, ahol neked nem tudják biztosítani, hogy tovább tanulj, ez egy kiút. Tehát ezt tudni kell, hogy az, hogy te egy hatalmas társadalmi megbecsüléssel jár, 2 kiút abból, ahonnan jössz. 3, fiatal vagy fit, pénzt fogsz kapni, gondot viselnek rólad, házat fogsz kapni, tehát a lakhatásod meg lesz oldva.
Ez egy racionális döntés,
de minden mellett ez egy tisztességes döntés, és ez egy kihívás is, és nagyon elismert a társadalom által.
Tudsz olyat, aki úgy megy bele ebbe a helyzetbe, ebbe az élethelyzetbe, hogy megcsinálom ezt a 3 évet aláírom,
persze,
csak maximum 3 évig
persze
leszek, és megpróbálok nem embert ölni, nem borzalmakban részt venni.
Persze, igen, csak az a helyzet, hogy
tehát,
ez
hogy
a...
van, aki ezt így eldönti?
Abszolút, sőt, a legtöbb ember, igen, sőt, amikor Amerika nagyon racionális társadalom, amikor az emberek bemennek, hogy megkeressék ezeket a középiskolásokat, akkor így adják el, ez egy total package.
Wow.
És abszolút, tehát...
Szóval ez a marketing.
Igen, de az
neked
ember...
nem kell részt venni ilyenben.
De az a lényeg, hogy nem is kell, mert úgy képzeld el az amerikai hadsereget, amiben én laktam légibázison, ez mondjuk például a légierő, de a többi is ilyen, hogy ez egy icipici szegmens, aki tényleg megy és harcol. Az összes többi lehet, hogy orvos, lehet, képzeld el, mint egy kicsi társadalmat. Lehet, hogy orvos, lehet, hogy autókat javít, lehet, hogy ablakos, lehet, hogy, amit az égat, lehet, hogy a kertrendezés a feladata. Tehát az, hogy te elmész, és te egy olyan karriert választasz, ahol neked embert kell ölni, ahol lehetséges, hogy csatába mész, az abszolút a te döntésed. Ezt soha nem neked mondják meg. Te oda mész, és te jelentkezel erre a pozícióra, és meg leszel vizsgálva, és fel leszel készítve, mielőtt te oda mész. Tehát ez nem úgy van, hogy jaj, te szegény, te aláírtál, és akkor menj, most akkor harcolj.
Wow.
Ez nem így van, ez egy miszkoncepció. Tehát aki oda megy, az választja ezt, sőt, kőkeményen harcol, hogy bekerüljön olyan helyekre, ahol valóban harcos katonává válik.
Van, aki ezt megbánja utólag?
Hát biztos van olyan, aki ezt megbánja, mert teljesen elképzelhető módon, aki 17 meg 18 évesen vagy, teljes életerődben úgy gondolod, hogy te szeretnél menni, és vannak ilyen nagyon presztízs, különleges alakulatok, a Special Forces például, akiket ledobnak egy tőernyőn, és tényleg missziókat hajtanak végig, az egy nagy tiszteletben álló pozíció, ha te oda bekerülsz a nagyon-nagyon válogatottak közé, de ez más már, hogy jössz abból ki, mert erre nem tudsz annyira felkészülni. Persze mindent megtesznek, hogy te jól felkészülj. Az az első, amit mondanak neked, hogy ami egyébként a gyakorta a katonáknál előfordul, a post-traumatikus stress disorder, PTSD röviden, proximitás nagyon fontos ilyenkor, az is nagyon fontos, hogy tudnod kell, hogy te vagy én leszek az, aki meg fog halni, tehát felkészítenek téged erre, de az, hogy mi lesz ennek valóban a kimenetele, ezt te nem tudod, amíg ebben részt nem vettél. Kérdésedre választ adván, mikor te erre jelentkezel, tudod, miben mész bele, de amíg te ott nem vagy, és meg nem történik veled, nem tudod, hogy lesz.
Mivel találnak meg téged? Mi az a legfőbb mentáligén és probléma, amivel a legtöbben küzdenek?
Mi alatt valaki úgy mondjuk, hogy active duty, tehát éppen még katona, akkor valaki, aki kívülálló, az nem kezelheti. Ez szabály szerint nem így van, hanem akkor oda kell menni, amit a katona, mint egy kisváros, kis társadalom.
Ő is a társadalom része.
Muszáj, igen, neked muszáj ugyanahoz a bázison lévő orvoshoz menni, mert az dokumentálni kell, hogy te hogy érzed magad. Mert ugye nem küldhetünk úgy vissza téged a csatába, hogy valamilyen gondod van, egészségesnek kell lenned, ez folyamatos evaluáció. Tehát hozzám nem jönnek úgy, hogy nem is tilos is egyébként szabály szerint. Tehát nekik benne kell maradni abban a rendszerben, hogy úgy kezeljék őket. Ez egyébként problémát is okoz, mert gyakran tudják, ha elmondják, hogy éreznek, akkor ki kell menniük a katonaságból. Na most, ha kimész a katonaságból, annak hatalmas vonzata van. Neked már van családod például, megvan a biztos jövedelmed, ez a karriered, 20 év után nyugdíjba mehetsz, ami nagyon-nagyon vonzó mindenki számára. Tehát ha mondjuk ott egy 15 éves karriered, és elmész abba az irodába, tehát a mentálhigiéniás irodába, ahova kell menni, vagy elmondod az orvosodnak, hogy miket tapasztalsz, és azt mondják, hogy te mostantól nem lehetsz katona, akkor az egész 15 évedet lehúzhatod. És ez egyébként problémát is jelent, de erre már a hadseregnek több megoldása van, ezért jöttek egy olyan programmal elő, ami ilyen sétáló mentálhigiéniás tanácsadókat alkalmaz, akiknek mindent elmondhatsz, de ők nem fogják ezt leírni. Azzal szemben, ha elmész az orvosodhoz, és úgy küldenek tovább, azt dokumentálnak. De akkor is megvan, amit meg kell mondanunk, ha például lehetséges, hogy öngyilkosok lesznek, vagy mást akarnak bántani, vagy ilyesmi, azt nekünk természetesen azt el kell mondanunk, viszont van még mindig egy kibúvó, ha a papnak mondják el, az nem mondhatja el senkinek. De igen. De tehát vannak erre különböző programok, a hadsereg mindig próbál válaszolni arra, hogy hogyan tudják ezeket a katonákat támogatni leginkább.
Beszéljünk akkor most már arról, hogy hogyan integrálódik vissza a társadalomba, és beleértve a saját családjába egy ilyen katona. Mik az arányok? Vannak-e arról számok, hogy hány embernek sikerül vissza integrálódnia, és hányan lesznek adott esetben öngyilkosok?
Egy számkering az amerikai médiában a 22, és ez azt jelenti, hogy napi 22 veterán lesz öngyilkos. Oh. Napi 22. Na most ebbe nem csak a PTSD miatt van, aki öngyilkos lesz, hanem általában az öngyilkosság az a mentálhigiéniás problémákkal kapcsolatos, és ugye a droghasználattal, ami ugye összefügghet azzal, hogy ők csatából jöttek, de ezt tudnod kell, hogy az amerikai veteránoknak csak egy nagyon kis százaléka van posztraumatikus stressz disorderrel diagnosztizálva.
De ez minek köszönhető?
Ez annak köszönhető, hogy nem mindenki megy csatába. Tehát azok közül, akik az combat veterannek mondjuk, aki csatába megy, azok közül is csak 7%, aki, vagyis 7%, aki ebben szenved, és az általános populációban ez 6%. Viszont azt tudni kell, hogy de hát ezek a számok nagyon trükkösek, mert megnéztem azt is, hogy például az iraki háború után a combat veteránok, tehát akik csatában voltak, 29%-a jött vissza ezekkel a tünetekkel. Az öbölháború után 21, és Vietnám után 10, világháború után 3. Na most ezek a számok nem mondanak sokat, mert mindig máshogy mérjük, ki vallja be, ki nem vallja be. Én azt tudom, hogy hogy nagyon magas köztük az öngyilkossági arány, és a női veteránoknál még magasabb az arány, és nekik 13% a posttraumatikus diszorderük. Igen, de nekik a szexuális abúzus miatt is van ez, amit elszenvedtek az alatt, hogy ők katonák voltak, mert ők ki vannak ennek is téve.
Tehát a saját katonatársai abuzálják.
Igen, igen.
Ezt hogy kell elképzelni most?
Hát ezt úgy kell elképzelni, most mondok neked erre egy jó példát. Én dolgoztam ilyen veteránokkal, ez egy nagyon érzékeny és sebezhető helyzet, amikor a bajtársaiddal együtt vagy, együtt alszotok, együtt dolgoztok, és együtt is szórakoztok. És ezek az emberek általában 18-tól 40, akárhány éves kor, 44 maximum, de azok már tisztek. Tehát egy erejük tejében lévő, aktív, szexuálisan aktív életet élő emberek, akik ez vannak zárva mindentől. Na most nagyon nagy stressz alatt vannak, este ugye ugyanúgy a bajtársaikkal lazítanak, alkohol az megengedett, képzel egy szituációt, ahol vannak ugye ezek a fiatalok, és egy nő van, és 15 férfi, és ugyanazok, akikkel együtt dolgoznak, és elkezdenek este inni. És ilyenkor nagyon elmosódnak a határok. Tehát nem arról van szó, hogy most folyamatosan lefognak valakit, és így abúzálják ezt a nőt, vagy megerőszakolják, hanem elmosódnak a határok. Persze ilyen is előfordul. A nőknél is lehetséges, hogy nem tudják, hogy mondják azt, hogy nem, vagy nagyon egyszerű, ez a nemet mondtam, nem mondtam, emlékszem-e, mit mondtam, ez nagyon egyszerű, vagy nagyon nem egyszerű meghúzni, hogy ez hol történik. És persze ugye erre is vannak programok, az nemet jelent, tehát erre reagál a hadsereg, hogy ez máshogy legyen, de ez gyakran megtörténik, hogy mikor így az emberek így leülnek inni, szórakozni, vagy csak olyan a helyzet, akkor gyakorta előfordul ez, hogy szexuális trauma éri a női veteránokat.
Van kiút ezekből a traumákból?
Mindenképpen sokféle módja van annak, hogy ezeket a traumákat kezeljük, amit a hadsereg szeret, tehát ugyan megmondják neked, hogy mit kell hordanod, ugye egyenruhába jársz, megmondják neked, hogy hány kiló legyél, ugye mindig meg vagy mérve, és ha nem teljesíted, akkor elvesztheted az állásodat, azt is megmondják neked, hogy ezt hogy lehet a legjobban kezelni. És amit ők szeretnek, amit úgy gondolnak, hogy elfogadott, az általában az, ami úgy mondjuk, hogy evidence-based treatment, tehát ami már régóta volt, és be tudjuk bizonyítani tudományosan, hogy ezek működnek. A kognitív processing terápiát alkalmazzák leginkább, van gyógyszeres terápia is erre, van EMDR, ez amikor EMDR terápia, tehát nagyon sok modális dolog van, amivel ezt próbálják orvosolni. Hát ez a hivatalos válasz. Tehát mész, és akkor ugye jársz pszichológushoz, beveszed a gyógyszert, ha kell, megcsinálod azokat a terápiákat, amikre szükség van, megteszem mindent, és hát ez a módja, így kezeled.
Vannak olyan sztorik, hogy egy veterán leéri úgy az életét, boldogan meghal, nem tudom, 94 évesen.
Igen.
És mentáligénés problémák nélkül.
Igen.
Tehát, hogy megoldotta, feloldotta magában azokat a traumákat, amiket kint a fronton elszenvedett.
Igen, abszolút. Abszolút. Ez embere válogatja, és tréningje válogatja. Én beleláttam, hogy milyen tréninget kapnak ezek az emberek, mielőtt oda mennek, felkészítenek téged erre pszichésen. Tehát úgy mész oda, hogy vagy te, vagy ő, tehát ez eleve például azok az emberek, akik a repülőgépeken vannak, és le kell lőniük valakit a földön, ők olyan tréninget kapnak, én sok ilyet ismertem, és olyan tréninget kapnak, hogy egy pillanatig nem gondolnak rá, hogy hogy ez az ő hibájuk. Ők, hogy valakit megöltek. Egy olyan gondolatuk nincs, hogy valakit megöltek. Mert eleve például le van osztva, hogy ha valakit le kell lőni, mondjuk egy repülőgépről, akkor te nem látod, hogy kit lősz le. Aki meglátja, hogy kit lősz le, az meg nem nyomja meg a gombot. Tehát le vannak úgy osztva, meg van osztva ez az egész, hogy a felelősség...
Szándékosan.
Igen. Tehát a navigátor, aki meg az az ember, aki kitalálja, hogy hova kell lőni, az nem ugyanaz az ember, aki majd meg fogja húzni a ravaszt, amelyik meghúzza a ravaszt, az nem tudja, hogy hova húzza. Tehát így a fantasztikus, ahogy fel vannak ezek az emberek készítve igaziból tényleg. És akkor utána van azonnal ilyen debrief, tehát például ha az történik, hogy csatából jönnek, akkor azonnal megy egy pszichológus oda, hogy segítse nekik ezt az egészet feldolgozni. Tehát ez olyan egy fantasztikus olajozott gép szinte működik. Természetesen ez nem oldja azt fel, hogy emberek vagyunk, és mégiscsak mit tettünk, meg hogy milyen nekünk az individuális pszichénk összerakva, ez nem oldja ezt meg, de van egy csomó lépés, amivel ezeket feloldják, hogy ne úgy érezd, hogy te voltál.
Főként amerikai veteránokkal foglalkozol, és ugye az amerikai hadsereg nagyon sok esetben lép fel olyan területeken, amik nem feltétlenül egy amerikai konfliktusnak a szereplői, tehát akár csak a vietnámi háborút nézzük, a demokráciát elősegítve egy rendszert megdönteni. Van különbség a között, hogy egy katona külső szereplőként vesz részt egy misszióban, vagy adott esetben a saját hazáját ért támadások miatt?
Én úgy gondolom, hogy nagyon sokkal beszélgettem, mi alatt folyt az iraki háború, és eleve az ideológia teljesen más. Ők meggyőződve mennek oda, hogy ők azért mennek, hogy ezeknek az embereknek segítsenek.
Megdönthetetlen ez az ideológia?
Megdönthetetlen. Például az volt a neve, amikor Irakban voltak, hogy Operation Iraqi Freedom. Tehát amikor először mentek, ez OIF. Ez volt, mindenki így tudta, az volt az összes baseball sapkán, az volt az összes, az a misszió, hogy az iraki szabadságért való küldetés, ez volt a neve. És így is hívjuk ezt.
Szerinted, pszichológusként, ez átverés?
Én nem tudom, hogy ez átverése, mert ők ebben hisznek, és ők úgy gondolták, hogy az ő missziójuk az, hogy a szabadságot terjesszék, és azokat az embereket megmentsék, ők ebben hittek. Tehát ez egy olyan több milliós gépezetről beszélünk, ahol ez az ideológia, és amit te mondasz, az, amit a külvilág mond, az nem, amit Amerika gondol. Tehát te is nagyon jól tudod, hogy ők úgy gondolják, hogy ők azért mentek, hogy ezt a szabadságot promotálják. Tehát ők ebben hisznek, és ők ezért mentek. Aki nem ebben hitt, az nem ment.
A beszélgetésünk vége felé szeretnék azokról is beszélni, bár ugye te amerikai veteránokkal foglalkozol, akik hivatásos katonák voltak, de mi lehet azokkal, vagy mi vár azokra a katonákra, akiket a hazájukban sorkötelezettség vár, tehát katonaságra kényszerítenek, és nekik is ugyanúgy végig kell csinálni ezeket a borzalmakat felkészítés nélkül. Rájuk mi vár?
Hát mindenképpen nagyon nehéz, és attól függ, hogy az ország hogy tud fellépni, és hogy tud egy olyan rendszert létrehozni, ahol őket tudják segíteni. Mert ugye Amerikában van a Veterans Affairs, ami arról szól, hogy visszaintegrálják őket a társadalomba. Úgy gondolom, hogy én nem tudom, hogy a Ukrajnában, vagy Izraelben, vagy Palesztinában van-e ennek hagyománya, és van-e nekik ugyanilyen szervük, de nagyon tanácsos lenne, hogy legyen, ami segíti őket visszatalálni a társadalomba. Amerikában tudom, hogy kapnak oktatási kedvezményt, hitelkedvezményt, tiszteletet, életük végéig tartó betegellátást, mentálhigiéniás segítséget, nyugdíjat, és hatalmas megbecsülésnek örvendenek a társadalom részéről is. Na most ez nagyon nagyot segít azoknak, akik visszatérnek a háborúból. Ezen felül a családba való visszaintegrálás is nagyon-nagyon fontos. Szerintem mindenképpen az edukáció lehet a kulcs ehhez, hogy ezek az országok, ahol még ugye nem ennyire fejlett a háborús kultúra, tudják, hogyan segítsék a családokat, mert amikor a katona visszatér a családjához, az is nagyon nagy problémát jelent, hogy megtalálja a helyét. Aha. Mert a a feleségnek és a gyerekeknek meg kellett tanulnia nélkülük élni. És most vissza kell oda menni, és meg kell találni a helyét megint, mint családfő, mint családfenntartó. És gyakran ugye a pénzkeresés is egy probléma számukra, mert már nem olyanok a képességeik, vagy amiben jók voltak a háborúban, azt nem tudják kamatoztatni a külvilágban. Tehát mindenképpen a kérdésedre válaszolva olyan rendszereket kell létrehozni ezekben az országokban, ami megtámogatja ezt, hogy vissza tudjanak integrálódni.
De ha ez nincsen, akkor mi vár?
Hát akkor nagyon nehéz lesz nekik, mert ott lesznek egy csomó olyan lehetséges mentálhigiéniás kihívással, amiknek nincs platformja, hogy ők ezt elmondják, nem érti senki körülöttük, hogy miért remegnek meg, ha hallanak egy hangos zajt, mi történik velük, mi történt a fejükben, miért nem tudnak leülni az ajtóval, az ajtónak háttal, például miért vannak éjjel rémálmaik, ha ezt nem tudja a környezetük, akkor nem is tudja segíteni őket. Nagyon nagy megértésre van szükség ilyenkor, és a munkahelynek is. Egyébként. A Bruce Springsteennek a Born in the USA című száma az nagyon jól bemutatja ezt, hogy miről is szól, amikor az ember visszajön egy háborúból.
Nagyon-nagyon köszönöm a beszélgetést. Igen. Folytassuk még egy más témában is.
Oké, rendben.
Ahogyan megállapodtunk, Kis Tamárával beszélgettem.
Köszi szépen.